kevesebb figyelmet kap a kormányinfókon manapság a külpolitika. De Magyar Péter megjelenése mellett Gulyás Gergelynek egy diplomáciai bejelentése mégis sokak figyelmét felkeltette.
Május 8-a és 10-e között a kínai elnök lesz Budapest vendége. 20 év után került sor ilyen csúcstalálkozóra Budapesten.
Xi Jinping, a kínai népköztársaság elnöke, a világ egyik legfontosabb embere Budapestre látogat. Xi 2009-ben, mint alelnök, már járt Magyarországon. 15 év elteltével egy új hidegháborús korszak küszöbén érkezik Magyarországra. Xi ráadásul már nem csak egy a kínai kommunista párt vezetői közül, Mao Tse-tung óta az ország leghatalmasabb vezetője. A korábbi mandátum korlátozást feloldva, Xi tavaly márciusban újabb 5 évre megválasztották, miután lejárt 2x5 éves megbízatása. Hogy mit jelent Xi Jinping budapesti látogatása nekünk, Kínának és a nyugati szövetségi rendszerünknek? Arról Matura Tamással, a Corvinus Egyetem Kína szakértőjével beszélgettünk.
Miért jön a világ egyik legfontosabb embere egy 10 milliós országba? Xi Jinpingről beszélünk.
Alapvetően ennek diplomáciai szabályai vannak, hiszen az elmúlt években Orbán Viktor már többször is Kínába látogatott, és ez a reciprocitás alapján is tulajdonképpen jár. A másik fontos aspektusa ennek, hogy idén ünnepeljük a magyar és kínai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját, tehát ez is egy jó apropót ad erre, és végül, de nem utolsó sorban, hogyha legalábbis az ilyen felszínes szinten maradunk, akkor azt is fontos elmondani, hogy Xi Jinping, mint államfő pártfőtitkár, sosem járt Magyarország. Ugye 2009-ben már volt Budapesten, akkor még államfő helyettesként vagy alelnökként, de tulajdonképpen szinte már-már furcsa volt, hogy a kifejezetten erős és szoros magyar-kínai kormányzati kapcsolatok dacára az elmúlt 15 évben Budapesten még nem tette tiszteletét, miközben egyébként a régióban, már Lengyelországban, Prágában és Szerbiában is járt. Úgyhogy az ilyen látványelem szempontjából ezek fontos dolgok, és végre eljön Budapestre is.
Miért nem volt az elmúlt évtizedben Magyarországon? És kérdezem ezt azért is, mert hogy, ahogy említette, a magyar miniszterelnök viszont többször járt Pekingbe, és amúgy is tette magyar kormánygesztusokat a kínai vezetés felé. Miért nem volt eddig akkor Xi Jinping Magyarországon?
Ezzel a téren csak spekulálni tud az ember, hiszen a kínai diplomáciai bugyraiba azért kívülről nehéz belelátni, de talán a ön által elmondottak is magyarázzák, hogyha ennyire kiválóak amúgy is a magyar-kínai kapcsolatok, és a magyar kormány amúgy is ennyire, hát hogy is mondjam, receptív Kína kívánságai kapcsán, akkor tulajdonképpen nem volt olyan probléma, nem volt olyan megoldandó feladat, ami Xi Jinpingnek az itteni látogatását indokolta volna. A magyar miniszterelnök ráadásul nem csak a kínai elnökkel, hanem a kínai miniszterelnökkel is rendszeresen tudott találkozni az úgynevezett 16+1, tehát a Kína és közép-európai országok együttműködésének keretében. Talán ez lehet az egyik magyarázat. Egyébként iparági pletykák szerint, ahogy mondani szokták, tavaly már vártuk Xi Jinpinget, hogy Budapestre érkezzen. Ez akkor valamiért elmaradt, úgyhogy tulajdonképpen ennek a pótlásáról is beszélhetünk idén, ami még egyszer mondom, ráadásul a diplomáciai fordulóra is esik. Úgyhogy ez egy szerencsés véletlen.
Mi a jellemző egy kínai elnök látogatáskor, egy Xi Jinping látogatáskor? Ilyenkor bejelentenek új beruházásokat, egy új vasútvonalat, egy új gyárat, vagy esetleg Xi Jinping innen fog valami csúnyát mondani az atlantista világ felé. Hogy szokott kinézni általában egy Xi Jinping látogatás, főleg akkor mondjuk egy ilyen 10 milliós ország tekintetében nézzük?
Nem csak egy kínai elnök pártfőtitkár látogatására igaz, hanem általánosságban az államfői látogatásoknak azért valóban illik, hogy legyen valamiféle apropója túl a diplomáciai évfordulón, ahogy elhangzott egy bejelentés, vagy valami piros szalag átvágás, ez ilyenkor dívik. Esetünkben ez egy picit talán most egy fogósabb kérdés, mert hogy ha és amennyiben tavaly érkezett volna Xi Jinping, akkor ugye óriási bejelentések hangzottak el a akkumulátorgyár, autógyárak kapcsán. Most idén egyelőre nem látjuk így kívülről, hogy mi lehetne ez a nagy bejelentés, vagy ez a nagy szalagátvágás. Tippelek csak, amikor arra gondolok, hogy esetleg, hogyha valóban megszületik Pécsen egy másik kínai autógyárnak, ugye a Great Wall Motor of China-nak esetleg az autóipari beruházásáról szóló megállapodás, akkor ez lehet egy ilyen bejelentés, de lehet, hogy valami óriási meglepetés születik, amire nem is gondolhatunk. Egyelőre ezt nem látjuk kívülről, de valóban illő lenne valamiféle ilyen szalagátvágás.
Ez egy picit néha talán túlzó jelző lenne, de fogadjuk el, hogy egy picit most rosszabb a viszony a két nagy ország között. Az Egyesült Államok milyen szemmel nézi azt, hogy egy kínai elnök egy kvázi szövetséges országhoz, Magyarországhoz érkezik. Bármilyen retorzió, divatos általában kitiltani embereket az Egyesült Államokból, David Pressman kifejezetten aktív ugye Magyarországon. Várható-e ilyen, láttunk már ilyet az Egyesült Államok részéről egy kínai elnök látogatás után?
Nem is vagyok benne biztos, hogy túlzó a kifejezés, hogy a második hidegháborúnak a kezdetét látjuk, nyilván még ez bőven fejlődhet, éppen csak arra is érdemes gondolni, hogy a minap Pekingbe látogatott Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, és a Twitteren elég nagy karriert futott be az a kép, hogy a kínai állam részéről senki nem kísérte ki a reptérre, ami a diplomáciában egy elég barátságtalan lépés. Mindettől függetlenül semmiféle retorzió nem képzelhető az Egyesült Államok részéről, hiszen itt két szuverén ország, Magyarország és a Kínai Népköztársaság között történik egy diplomáciai esemény. Ez a világ legtermészetesebb dolga, és egyébként Joe Biden is rendszeresen próbálkozik azzal, és találkozik is Xi Jinpinggel, tehát hogyha az amerikai elnök találkozhat a kínaival, akkor ez természetesen fel nem merül, hogy ez más országok számára problémát jelenthetne. Ettől függetlenül nem a látogatás ténye, hanem a nagyon szoros, és különösen a politikai téren nagyon szoros kínai, a magyar kapcsolatok, ez természetesen borzolja a kedélyeket Washingtonban, de borzolja a kedélyeket Brüsszelben, sőt pár évvel ezelőtt, és valószínűleg a mai napig borzolta a kedélyeket, még Tokióban is, úgyhogy a nyugati szövetségi rendszer, a tágabb értelembe vett a nyugat, nincs kibékülve azzal, hogy Magyarország ilyen szoros, még egyszer mondom, kifejezetten politikailag szoros kapcsolatokat tart fent Kínával. A gazdasági együttműködés nagy részével nem lenne gond, bár látjuk, hogy az előbb említett kibontakozó új hidegháború azért most már ezen a téren is gátakat szab, gondoljunk például a technológiai transfereknek az ellenzésére.
Xi nem csak Magyarországra látogat májusban. Először Franciaországba utazik, azután Szerbiába megy, majd végül hazánkba érkezik. Bár új idegháborús helyzet alakulhat ki Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, Európa mintha nem egy az egyben követné Washingtont. Az elmúlt napokban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Olaf Scholz német kancellár is járt Pekingben. Igaz, Brüsszel sem teljesen megengedő Kínával. Az EU tavaly ősszel indított úgynevezett szubvenciós vizsgálatot a kínai elektromos autók gyártói ellen. Kína szerepe az ukrajnai háborúban is nehezen megkerülhető, bár hivatalosan nem támogatják az agresszor Oroszországot. Moszkva és Peking kapcsolata több tekintetben is szorosabbá vált 2022 óta.
Miért Franciaország, és esetleg ez most már akkor előrevetíti azt, hogy Európa? Az Európai Unió egyfajta ilyen harmadik utas kapcsolatrendszert próbál fenntartani Kínával, ergo nem feltétlenül az Egyesült Államok kénye kedve szerint alakítja a külpolitikáját Kína tekintetében.
Az egyszerű válasz az, hogy miért Franciaország, mert tavaly Macron ellátogatott Pekingbe, tehát ez a reciprocitás itt megint él, tehát illik ilyenkor és szokás is viszont látogatni. És adásul ott pedig a 60. évfordulóját ünneplik a diplomáciai kapcsolatok felvételének. Az egyel talán bonyolultabb, vagy ha úgy tetszik spekulatívabb válasz, az viszont úgy szól, hogy ugye múlt héten járt Olaf Scholz német kancellár Pekingben, ahol egyfelől láttunk egyfajta visszatáncolást az elmúlt egy évben kicsit keményebbnek tűnő német-kína politika kapcsán, és mintha a merkeli időszakot idézte volna Scholznak ez a megbékélő barátibb viselkedése Pekingben. Ugyanakkor úgy is lehet gondolkodni, hogy Xi Jinping részéről itt az európai autonómia, sőt az európai ugye stratégiai autonómia mellett kardoskodó Franciaországba látogatás jelezheti azt is, akár az Egyesült Államok, akár Európa más Kínával szemben kevésbé barátságos országai felé, hogy itt Európában azért különböző nézőpontok vannak, és Kína ellátogat abba az országba, amelynek a vezetője hajlamosabb lehet az Egyesült Államoktól egy kicsit nagyobb távolságot tartani itt az új kibontakozó hidegháború kapcsán. És akkor itt a kérdés második részére rátérve, harmadik utasnak nem nevezném az európai Kína politikát, de az biztos, hogy legalább egy-két lépéssel hátrébb jár, mint az Egyesült Államok, ki ezt el is mondja a legtöbb európai politikus, hogy Európának nem érdeke egy újabb hidegháború kibontakozása, különösen nem érdeke esetleg egy forró háborúnak a kibontakozása, nem akarjuk Kínát elidegeníteni, gazdaságilag fontos partnerként fenn kell, hogy maradjon. És magának az európai intézményeinek is nagyjából ez a hozzáállás, ugye 2019 2009-ben fogadta el az Európai Unió jelenleg is hatályos Kína stratégiáját, és abban lényegében egy ilyen szent háromságnak szoktuk hívni, egy ilyen három osztatú, három dimenziós megközelítést alkalmaz Kínával szemben, amikor azt mondja, hogy egyfelől Kína egy nagyon fontos és elidegeníthetetlen tárgyalási partner, akivel együtt kell működnünk globális kérdésekben, mert például a Covidot, vagy egyéb pandémikus jelenségeket, a globális felmelegedést, az iráni kérdést, és az ilyen nagy nemzetközi együttműködést igénylő kérdéseket nem lehet Kína nélkül, és a kínai-európa együttműködés nélkül intézni. Egy. Kettő, Kína egy gazdasági versenytárs, amely ráadásul technológiai erőnyre próbál törni. Ez már ugye egy negatívabb hozzáállás, és három, azt mondja az Európai Unió, hogy Kína egy rendszer szintű rivális, amely saját politikai berendezkedését próbálja terjeszteni a világba. És látjuk, ez ugye a legellenségesebb Kínával szemben a három dimenzióból. Na most az európai nagy államok nagy része nagyjából ebben gondolkodik, abban van hangsúly eltulódás, hogy itt Kínát mint veszélyt és vetélytársat látja valaki, vagy inkább mint gazdasági partnert, és itt a francia elnök is azt látjuk, hogy egy kicsit próbál ebbe az irányba is táncolni, meg kicsit abba az irányba is. Kínának az Európai Unióval kapcsolatos álláspontja és szemlélete, úgy tetszik, nagyon sokszor és sokat változott az elmúlt évtizedekben. 20 évvel ezelőtt óriási reményekkel tekintett Európára, hogy egy új hatalmi központ lehet, ami ellensúlyozhatja az Egyesült Államokat. Mint az elmúlt 10-11 néhány évben egyébként sokat romlott Európa megítélése, mert kínai szemszögből az európai fejlődés és a válaszok a globális, vagy az eurózóna, vagy akár a Covid-válságra túl lassúak, túl nehézkesek voltak, és politikai és különösen biztonságpolitikai szempontból egy más sodrangú hatalomként tekint Európára Kína. Gazdasági szempontból viszont most újra felértékelődik, egész egyszerűen azért, mert a kínai gazdaság belső strukturális problémáira a kínai állam éppen amúgy egy nagyon rossz, de egy olyan választ próbál adni, ami az export felpörgetésére irányul. Na már most ugye a világ legnagyobb felvevő piacai az Egyesült Államok és az Európai Unió országai, tehát Kínának óriási szüksége van jelenleg arra, hogy az európaiak ne erőltessék a protekcionális ne erőltessék a kínai gazdaságról való leválásnak a folyamatát, mert nem lenne kinek eladni a dolgokat. Az elmúlt években úgy tűnt, és nagyon sokszor akár felületes külpolitikai elemzések is arról szóltak, hogy hát itt már a nyugatra nem lesz szükség, mert ott a BRICS, és majd ez a hatalmas BRICS együttműködés. Na most a BRICS együttműködésről nagyon sokat lehetne beszélni, de talán elég annyi, hogy Brazília, India és több másik tagállama is már Kínával szemben bevezetett különböző piacvédelmi intézkedéseket, dömpingellenes eljárásokat, tehát szó nincs arról, hogy ezek az országok felszívnák a kínai exportot, és egyébként nem is képesek rá, hiszen nagyon viccesen hangzik, de túl kicsik és túl szegények ahhoz. Tehát Európának most van egyfajta új szerepe a kínai külpolitikában, egyfelől, hogy a piacait továbbra is nyitva tartsa, másfelől, ahogy ez elhangzott, persze a kínaiaknak érdeke lenne az, hogy az európaiakat és az amerikaiakat kicsit eltávolítsa egymástól, akár stratégiai, akár gazdasági értelemben. Erre én egyébként nem sok esélyt látok, kivéve, hát ugye, hogyha egy Trump 2.0, akkor abból nagy baj lesz.
Mármint akkor Európa is jobban le fog válni az Egyesült Államokról, ezt úgy érted?
Nem, az Egyesült Államok akar még jobban majd leválni mindenki másról is, beleértve az európaiakat. Az elmúlt hónapokban elég sokat tudtunk konzultálni amerikai kollégákkal, és egyébként republikánus oldalról hangzott, az épp elmélyű republikánusokkal tudtunk beszélni, és onnan nagyon sok félelem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy Trump hogyan menne megint neki egyszerre, nem csak Kínának, hanem Európának, Japánnak, Dél-Koreának, és hát folytatná azt, amit abba hagyott az előző elnöksége idején, mert hogy úgy tűnik, hogy a Trump stáb meg van győződve arról, hogy ők jó úton jártak, csak nem volt elég idejük, és nem voltak elég kemények. Úgyhogy ebből azért még komoly kalamajkat támadhat majd.
A háború tekintetében változott-e Kína álláspontja valamilyen szinten? Távolodik-e Oroszországtól, és hogy emiatt lehette valamilyen szinten mondjuk Európa és Kína szövetséges ebben a háborúban, az ukrajnai háborúban?
Hát Európa ezt szeretné, de ez ugye nagyon látványosan bebizonyosodott az utóbbi hónapokban, sőt években, hogy ez egy wishful thinking. Éppen a párizsi Xi Jinping látogatás kapcsán hangzott el francia kollégák részéről, hogy teljesen feleslegesnek, sőt diplomáciai hibának tartják azt, hogy a francia elnök ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások napirendjén tartsa az ukrajnai kérdést, mert Xi Jinping láthatóan és látványosan nem akar akar erről a dologról beszélni.
Semmilyen változás nincsen a
véleményben? Sőt, valójában inkább közelebb sodródnak Oroszországhoz. Most már jönnek olyan híresztelések hírszerzési forrásból, hogy a kínaiak nagyon a küszöbén állnak annak, hogy ne csupán alkatrészeket, hanem akár kész fegyvereket és fegyverrendszereket szállítsanak Oroszországnak. Reméljük, hogy ez nem következik be, hiszen az elmúlt 1-2 évben az összes nagy nyugati állam jelezte, hogy ez egy olyan vörös vonal lenne, amit Kína nem léphet át. Meglátjuk, hogy a kínaiak is így gondolják-e. De nagyon egyszerű a helyzet, sajnos, amennyiben Kína végig gondolja a helyzetét Oroszországgal és a nyugattal szemben az ukrajnai háború és egyébként a globális erőviszonyok kapcsán, akkor ugye egy ilyen négyosztatú matrix táblát, egy döntéshozatali táblát tud Kína felrajzolni. Első eset az, hogy segíti Oroszországot, Oroszország ezért hálás, a nyugat pedig utálja Kínát. Másik opció nem segíti Oroszországot, vagy megszünteti Oroszország megsegítését. Ebben az esetben lenne egy nagyon veszélyes nukleáris nagyhatalom közvetlen szomszédja, amellyel egyébként valószínűleg a gazdasági együttműködés is csorbát szenvedne. Most ugye Kína óriási diszkonttal vásárol Oroszországból különböző erőforrásokat, és nagyon keményen és nagyon agresszíven ki is használja Oroszország alárendelt szerepét. Tehát nem segíti Oroszországot, akkor ezek a gazdasági előnyök valószínűleg megszűnnének, vagy legalábbis csorbát szenvednének. Oroszországban nyerne Kína egy elég veszélyes és ellenséges szomszédot, volt ilyen már ugye az elmúlt évtizedekben, és cserébe az Egyesült Államok továbbra is utálnák Kínát. Tehát ugye az úgynevezett Pareto optimális pozíciót foglalja el most Kína, a lehető legnagyobb nyereségeket könyvelheti el, és bármilyen más lépést választana, abból már csak igazából kára származna. Az Egyesült Államok akkor sem szűnne meg Kínát a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést jelentő ellenfelének látni, ha most Kína egész egyszerűen sarkon fordulna, és egyszer csak Oroszországnak megszüntetni a segítését. Úgyhogy Kína igazából be van szorítva ebbe a sarokba.
Nemrég jelentették be, hogy Szegeden ugye elkezdik építeni a BYD-nak egy óriási gyárát, ismerjük a debreceni akkumulátorgyár beruházásokat. Ezek a magyar gazdaságot, és ezáltal amúgy a magyar politikát eléggé meghatározták az elmúlt egy évben, másfél évben. Mennyire látszik az, hogy Európa más, az Európai Unió más tagállamiban is hasonló mértékű beruházásokat hajtana végre Kína, és ezek amúgy hasonlóak, tehát ugyanúgy mondjuk akkumulátor és autógyárak autógyárakként érkezik beruházásként az Európai Unióba Kína.
Kína természetesen a világ számos táján próbál befektetni, így az Európai Unió más országaiban is. Egészen egyébként az a tavaly elhangzott hatalmas bejelentésekig magyarországi kínai befektetések állománya az elhanyagolható volt európai összehasonlításban. Sőt, egyébként a más nagy magyarországi befektetőkhöz képest is. Az elmúlt egy évben elhangzott kb. 10-12 milliárd dollárnyi, de ki tudja már mennyi, bejelentések, ezek azért alapvetően egy game changer, legalábbis a magyarországi kínai gazdasági aktivitás és általános jelenlét szempontjából, de Kína máshol is befektet, van Németországban is kínai akkumulátorgyár, Spanyolországban és Olaszországban is tapogatóznak kínai autóipari befektetők. A nagy különbség az egyébként az, hogy ennyire koncentráltan, ekkora összegű befektetések egyetlen országban, ráadásul egy ilyen kis országban, mint Magyarország, ezt nem látjuk máshol Európában, tehát itt egy óriási koncentráció alakul ki. Hogy ez Magyarországnak jó-e, vagy pedig éppenséggel még nagyobb kockázatokat rejt, mint amennyi hasznot hajthat, hát ez egy óriási kérdés, erről egy nagy vita folyik jelenleg is, attól tartok, hogy ezt majd csak utólag fogjuk tudni megmondani.
A gyerekeinknek teszik tönkre a levegőjét, a földjét és a vizét. És azt gondolom, hogy az ilyen emberek, azok mind-mind hazaárulók.
Egy a sok indulatos közmeghallgatásról Magyarországon az elmúlt évben. Ez Debrecen volt. Itt a helyiek a CATL akkumulátorgyára ellen tiltakoztak, egy kínai beruházás ellen. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon. Az elmúlt időszakban egyre másra jelentették be a kínai gyárakat, legutóbb Szegeden. Egy világhatalom, ami kicsi, 10 milliós országunkba fektet, de nem véletlenül.
Kína miért minket választ? Ez számomra nehezen feldolgozható. Lehet mondani azt, hogy a magyar kormány évtizedes visszatekintésben látjuk, hogy nagy gesztusokat tesz Kínának, próbálunk alapvetően baráti viszonyt fenntartani a két ország között, de attól még csak egy 10 milliós ország vagyunk. Miért minket választanak, és miért ilyen frekventáltan?
Az, hogy 10 milliós ország vagyunk, abban az ebben az esetben nem áll, mert hogy mi az Európai Unió 460 milliós piacának a tagja vagyunk. Már ma is hallható az, hogy a Magyarországon gyártott akkumulátorok egy része az például a franciaországi gyárakba fog kikötni, mint alkatrész. Úgyhogy ebből a szempontból nekünk nem is az ország mérete a gond, hanem inkább a rendelkezésre álló erőforrásoknak a hiánya. Ugye ez az alapvető gond, hogyha megnézzük, hogy Magyarországnak milyen komparatív előnyei vannak gazdaságilag ezen a gazdasági területen, akkor nem nagyon látjuk ezeket. Ugye munkaerőből kifogytunk, ezért kellenek a importmunkások, elektromos energiát importálnunk kell, és adásul gigantikus kapacitásokra lesz szüksége ezeknek a akkumulátorgyáraknak. Vízkészletekkel problémák lesznek, főleg mondjuk Debrecen mellett, ahol a gyárat sikerült betervezni egy pár méterrel egyébként még a környezeti domborzati viszonyok fölött elhelyezkedő platóra, tehát majd fel kell pumpálni azt a kevés vizet is, ami rendelkezéssel. Úgyhogy ez a fő probléma, hogy egyelőre az erőforrások kapcsán nem látjuk, hogy itt mihez tudunk hozzájárulni. Ennek megfelelően nagyon kicsi magyar hozzáadott értékkel fognak ezek a gyárak üzemelni, ami egyébként ugye a magyar kormányzat fordításában majd úgy hangozhatna el, hogy hát kiviszik a profitot az országból, mert ez fog történni. Hogy mégis miért Magyarország? Azt gondolom, ez egy komplex, több dimenziós kérdés, és a kínai gyárak is valószínűleg egy hosszú listát írtak arról, hogy miért mi. Felértékelődött egyébként az elmúlt években a politikai együttműködési hajlandóságnak a szerepe. Ez a korábbi időszakban nem volt ennyire jellemző, de pont a fokozódó hidegháborús hangulat miatt a kínai vállalatok most már nagyon keresik az olyan országokat, ahol a kormányzat nagyon barátságos Kínával szemben. Tehát nem kell félniük olyan retorzióktól, amelyet más országokban el tudnak képzelni. Kettő. Nagyon fontos az, hogy Magyarország egy autóipari klaszternek, ugye egy ilyen autóipari régiónak az egyik részében található, ez beleértve a Dél-Lengyelországtól Szlovákián át, Dél-Németországig tartó régió, ahol nagyon sok ilyen autóipari beruházás van, tehát közel vannak a gyárak, ennek is van azért jelentősége. Három, talán még ennél is fontosabb, a magyar kormány elképesztő méretű szubvenciókkal, direkt és indirekt anyagi támogatással támogatja ezeket a gyárakat. Talán múlt héten jelent meg az egyik szerintem legjobb online újságban egy kétrészes óriási cikk sorozat erről, ami azt mondta, hogy már legalább 1500 milliárd forintot tesznek hozzá a magyar adófizetők ezekhez a gyárakhoz. Hát hülyék lennének a kínaiak, illetve bármilyen külföldi befektető, hogyha erre nem kattanna rá, hogy köszönjük szépen. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy majd adókedvezmények, nem beszéltünk arról, hogy a magyar állam annyira támogatja a külföldi beruházókat, így a kínaiakat is, hogy az állami szervek és a helyi kormányzatok az amúgy rendkívül fájdalmas és bonyolult magyar bürokrácián úgy viszik át ezeket a befektetőket, hogy a vörös szőnyeget leterítik eléjük. Ezt én konkrétan az egyik ilyen nagy akkumulátorgyár vezetőjétől hallottam, illetve ő mondta, hogy óriási értéke van annak, hogy a magyar állami szervek, a különböző ilyen befektetési ügynökségek szinte kulcsra készen minden bürokratikus dolgot intéznek a kínaiaknak. Egyébként a koreaiaknak, a japánoknak, meg az amerikaiaknak is, tehát ezt azért fontos hangsúlyozni, és ezek óriási előnyt jelentenek. Úgyhogy talán, és valószínűleg a kínaiak Excel táblájában még sok ilyen sor szerepelt, hogy miért Magyarország, de azért azt is látjuk, hogy nem csak Magyarország.
Tucat mód érkeznek ezek a gyárak. Ezek a gyárak magukkal hozzák azt, hogy érkeznek majd kínai vendégmunkások, és mondjuk esetleg látunk majd olyat, mint a 90-es évek elején, hogy a kínai nemzetiség az hát meg fog sokszorozódni Magyarországon?
Biztos, hogy fognak vendégmunkások jönni. A kínaiak, én azt gondolom, hogy elsősorban a vezető pozícióba, mérnöki pozícióba, tehát a magas hozzáadott érték
szalag
is,
mellé akkor
is
nem
jól fizetett. A szalag mellé furcsa lenne őket hozni, hogyha lehet máshonnan is. Ezt még egyelőre természetesen egy kívülről nem látjuk, megkockáztatom, a gyárak egy nagy részében ez esetleg üzleti titkot is képez, de egészen biztos. De hát nem csak a kínaiak, és most már nem csak Budapesten, ugye az, hogy ha valaki most ételt rendelt Budapesten, akkor gyakorlatilag már csak külföldi lehet a kiszállító, legalábbis magyarra már nagyon rég nem találkoztam. Családom az agglomerációban él, ott is azt látjuk, hogy egyébként Török Bálinton, ami az inkább ugye az a fenszibb környezete Budapestnek, és óriási munkásszálló van, ahol én azt hiszem, hogy vietnámiak vannak százassával elszállásolva. Úgyhogy hát ez az elmúlt 10-15 év demográfiai és politikai, illetve gazdasági folyamatainak, magyarországi folyamatainak egyértelmű következménye, hiszen most már azt hiszem 5-600 ezerre tehető azon magyarok száma, akik Nyugat-Európába távoztak gazdasági és vagy politikai vagy egyéb okokból, mert elfogyott a munkaerő. Tehát most rég néztem az adatokat, de ha jól emlékszem, 4% alatt van a magyarországi munka vagy munkanélküliségi ráta. Ennek a 4%-nak valószínűleg most már a döntő többsége nem munkaképes, tehát gyakorlatilag azok, akiket egy ilyen gyárba fel lehet venni, alig találhatóak meg, ezt külföldről lehet pótolni. Egyébként nagyon jól mutatja, hogy ennek a befektetési alapú, az FDI-t fetisizáló gazdaságpolitikának a limitjeit, azt már elérte az ország. Egyébként ez 10 éve kellett volna ezt a növekedési modellt magunk mögött hagyni, és egy magasabb hozzáadott értékű oktatáson, technológián alapuló növekedési modellre átállni Magyarországon. Nem fog menni, vagy nem akarja ezt a kormányzat. Innentől fogva viszont, hogyha mi továbbra is a GDP számokat amúgy elég mesterségesen generáló és növesztő befektetési alapú gazdaságpolitikát folytatunk, akkor Magyarországon a következő 10 évben mondjuk 1 millió külföldi munkavállalóra lesz szükség. Kíváncsi leszek, hogy ez politikailag hogyan lehet majd lenyomni az amúgy ugye migráns ellenes kampányokkal hergelt lakosság torkán.
Hallani lehetett arról, hogy akkor érkeznek kínai rendőrök Magyarországra. Miért érkeznek? Miért éri meg ez a kínai államnak? És láthatunk-e, most mondok egy nagyon szélsőséges forgatókönyvet, hogy így vagy úgy, de teszem azt, politikailag másképp gondolkodó kínaiakat, itt élő Budapesten élő kínaiakat valahogy visszatoloncolnak Pekingig.
Hát azt hiszem, ennek a podcast hallgatóinak nem fog nagy meglepetést okozni, hogyha azt mondom, hogy Magyarországon vannak gondok a transzparenciával, tehát nem tudjuk alapvetően, amennyiben abból indulunk ki, amit elhangzott a sajtóban a kormányzat részéről, hogy itt kérem, semmi másról nincs szó, csak is arra fókuszál a megállapodás, hogy kínai járőrök az utcán együtt talpalnak majd a magyar járőrökkel, és a esetleg problémába ütköző kínai turistákat, akiknek a száma valóban megnőtt.
De akkor olaszoknak is kéne lenniük.
Hát, és vannak, de vannak, tehát ez a része szerintem idáig áll, mert vannak magyar rendőrök Horvátországban, tehát ez egy létező dolog, és kínai rendőrök is voltak Olaszországban, meg Horvátországban is, tehát ez egy létező cserekapcsolat. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy tehát nem látjuk ennek a megállapodásnak a szövegét, illetve nem tudjuk, hogy csak ez a megállapodás születette, és nem tudjuk, hogy ez a megállapodás esetleg nem kezdete egy mélyebb együttműködésnek. Tehát ezt nem tudjuk. Amit tudunk tényszerűen, hogy valóban találtak Európa, sőt világszerte olyan kínai de facto rendőrösöket, amelyek hivatalosan nem voltak az. Így Magyarországon is azt hiszem, hogy a Momentum egyik politikusa fedezte ezeket fel, nyilván valamiféle fülest kapott ő is, de nyugat-európai országokban is találtak ilyet, ami egyértelműen ezeknek az országok a szuverenitásának hát legalábbis a kikezdése, és ez problémás. Gondoljunk fordítva, hogyha mondjuk az Egyesült Államok próbálna ilyen titkos rendőrösöket fenntartani az ott élő amerikai állampolgárok számára Sánkhájban vagy Pekingben, hát ez egy világra szóló botrány lenne. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ez a megállapodás, amit Magyarország kötött, ez valójában miről szól. Amennyiben ez alkalmas arra, vagy a későbbiekben alkalmassá tehető arra, hogy ezeket a de facto rendőrösöket támogassa, vagy ne adj Isten az Európában élő kínai állampolgároknak a vegzálására, kontrollálására adjon lehetőséget, hát akkor ez egy nagyon nagy gond, de emlékszünk arra, hogy itt legalábbis Magyarországon semmiféle eljárás nem indult, mert a belügyminisztérium emlékeim szerint azt nyilatkozta, hogy Magyarországon nincsenek kínai rendőrösök, pont, tehát nincs mit vizsgálni. De abban egészen biztos vagyok, hogy a nyugati partnereink azok árgus szemekkel figyelik majd a magyarországi kínai rendőri, akár állambiztonsági jelenlétet. Úgyhogy erről hallhatunk majd még, reméljük, hogy a magyar és vagy a külföldi sajtónak köszönhetően. Amennyiben ezek a kínai rendőri jelenlét, vagy ez a kínai rendőri jelenlét túllép azon, mint ami megengedhető.
Ez volt már az Atlasz, ha tetszett a podcast, iratkozzon fel csatornáinkra, és kövesse a Szabad Európát!